Testvéreim, ma estére az apostolok cselekedetek könyve 27. fejezetéből írtak elő a programot szerkesztő testvéreink néhány verset. A 22. verstől a 24. versig olvasom, aztán a 35. és 36. verset, aztán a 44. vers második felét. Apostolok cselekedete könyve 27. fejezet, 22-től a 24. versig, aztán a 35., 36. és a 44. vers második felét olvasom. Pál apostol így szólt, én azonban most is azt tanácsolom nektek, hogy bizakodjatok, mert egy lélek sem vészel közületek, csak a hajó. Mert ma éjjel elém állt annak az Istennek az angyala, akié vagyok, és akinek szolgálok, és azt mondta, ne félj, Pál, neked a császár elé kell állnod, és Isten neked ajándékozta mindazokat, akik veled vannak a hajón. 35. 36. vers. Pál apostol e szavak után vette a kenyeret, hálát adott Istennek mindnyájuk szeme láttára, megtörte és enni kezdett. Erre mindnyájan neki bátorodtak, és ők is enni kezdtek. És végül a 44. vers második fele. Így történt, hogy mindnyájan szerencsésen kimenekültek a száraz földre. Testvéreim, néhány mondatban hadd foglaljam össze azt a történetet, amiből most kivonatosan olvastam ige szakaszokat. Pál apostol a Krisztusról szóló bizonyságtétele miatt kerül fogságba. Mivel római polgárként a császárra appellál rá hivatkozik, katonai őrizettel Rómába kísérik. Más foglyokkal együtt egy többek között terhet és szállító hajó fedélzetére kerül, amelyen a tulajdonos is jelen volt. Pál tanácsa ellenére, hogy már igazából nem alkalmas az időszak, a hosszabb hajóút megtételére mégis elindulnak, kedvező szelet kap a hajó. Aztán fordul a széljárás, és lecsap a vihar a hajóra a nyílt tengerem. Összesen 273-an tehát nagy bajba kerülnek ezen a hajón. Először a rakomány dobják a tengerbe, aztán a hajónak a felszerelését, napokon keresztül sodródnak a vizen, miután több napon át sem a csillagokat, sem a napot nem lehetett látni, azt olvassuk Lukács tudósításában, végül elveszett megmenekülésünk minden reménye. Ebben a helyzetben lesz Pál apostol a kétségbeesett, reményveszett emberek bátorítója. Már 11 napja nem esznek, a félelem miatt egy falat sem csúszik le a torkukon, Pál bíztatja őket, hogy egyenek, előjár jó példával, és végül valóban úgy lesz, ahogyan Isten angyala megmondta neki, egy lélek sem vészel közületek, csak a hajó. A hajó zátonyra fut, egy sziget partjainál, és bár összetöri a hullámverés a hajótestet, az emberek mindegy szálig kimenekülhetnek a szárazföldre épségben. A fogoly Pál a reménység képviselője ebben a történetben, aki másokba is reménységet tud önteni. Nézzük meg először, hogy mit is jelent ez a szó, hogy reménység. Másodszor azt szeretnénk megfigyelni, hogy mire alapszik a keresztény reménység, miben más ez, mint az általában vett reménység, és hol is kezd el élni a keresztény reménység. Harmadszor pedig azt szeretnénk megnézni, hogy mi emberek, Isten hívő népe, hol lehetünk a keresztény reménység képviselői emberei. Mit jelent a reménység? A reménység nagyon fontos tartó pillére, erőforrása az ember életének. Alapértelmezésben és a bibliai értelemben a reménység nem azt jelenti, hogy valami homályos vágyunk van, amit úgy fejezzünk ki, hogy hát remélem. Remélem, hogy holnap nem fog esni az óros eső, vagy nem havazik, de hát ezt én nem tudom megszabni, legfeljebb lehet erre homályos elképzelésem vagy vágyam. A reménység bibliai értelemben és alapvető eredeti értelemben azt jelenti, hogy valamit megbízhatónak tartok, arra építek a jövőben. Számítok rám. Valamit megalapozottnak, biztosnak tartok, és azt örömmel várom. Ebben a várakozásban töltöm a napjaimat, és ehhez igazítom az életemet. Ilyen értelemben a reménységnek természetesen köze van az ember élet céljához, célkitűzéseihez, az életünk tervezéséhez, irányultságához, értelméhez. Fontos, hogy legyen reménységünk. Hogy legyen, amiért élünk, dolgozunk, fáradunk. Fontos, hogy legyen mi miatt, érdemes legyen mi miatt felkelni reggel. Fontos, hogy legyen, ami miatt dolgoztunk egész nap, amire este jó leső érzéssel gondolunk vissza. Fontos, hogy legyen, ami éltet ma és holnap, ebben az esztendőben és az életünk végéig. És szörnyű, hogy egyre többen vannak, akiknek nincs reménységük. Nincs, ami éltesse őket. Életcél, reménység nélkül élnek bele a világba. Egyik napról a másikra. Nincs miért hajtani, nincs, ami lelkesíti őket, egyre inkább terjed a közöny, a beletörődés, a küzdeni akarás helyett a fásultság, a nekem minden mindegy állapot. Ha valami izgat, az csupán a szórakozás, az élvezetek, a mai nap. Kihasználni, amit a mai nap adhat. Nincs távlat, nincs jövőkép, nincs cél. A főiskolák és egyetemek kollégiumai egyre inkább rendszeresen szórakozó helyekké válnak. Sokak számára már teljesen mindegy, hogy mit isznak, csak kiüssön, hogy mit szívnak, csak hasson, hogy mivel lövik be magukat, kivel fekszenek le, úgy sincs jövőkép. Nincs ki miatt és mi miatt várni, megőrizni magam, vigyáznom magamra. Nincs reménység. Tegnap a rádióban nyilatkozott a Nyíregyházi Kórház egyik orvosa, és arról beszélt, hogy egyre több a tizenéves, akik a bulik során lerészegednek, és valahol magukra maradottan a szabadban járókelők lelnek rájuk. Eszméletvesztett állapotban, vagy alvó állapotban alszanak valahol kint, egy bokortövében, ha csak kihányta magát, és nem fulladt bele a hányadékába, elnézést, hogy így mondom, az orvos is ezt mondta, akkor még könnyen lehet rajta segíteni. De ha későn találnak rá ebben a hidegben és hóesésben, meg is fagyhat. Egy ilyen fiatal fiúra bukkantak nem régen, akire ha egy órával később bukkannak csak rá a járókelők, akkor nem ússza meg maradandó egészségkárosodás nélkül. És még hosszú a tél, mondta az orvos. És ez csak egy város, ami hazánkban. Aztán vannak persze mások is, de sajnos egyre kevesebben, akik céltudatosak. Tudják, hogy mit akarnak az életben, építik az életüket, vannak elképzeléseik, meg is tesznek érte mindent, és talán el is jutnak a csúcsra. Két csúcson lévő, vagy csúcsot elért ember jutott az eszembe. Az egyik Hemingway, az öreg halász és a tenger világhírű írója. Amikor idősödött, talán már betegedett is, és érezte, hogy nem tud úgy teljesíteni, mint fiatal korában, feladta. Nem tudott a csúcson maradni, összeomlott a homokvár, amire épített, és öngyilkos lett. A másik, egy első osztályú fagottos, egy komoly zenész, aki az Állami Hangverseny zenekarban is játszott, abban a zeneiskolában, ahol tanultam, ismertem őt, egy nagyon jó zenész volt, jó pedagógus, külföldön is zenélt, aztán beteg lett, nem mozogtak már úgy az ujjai, ahogy kellett volna, Aktív korú volt, de nem várta meg a betegsége további előrehaladtát, ő is véget vetett az életének. Összeomlott, amire épített. És milyen sokan vannak még, akik nem ilyen drasztikusan élik ugyan meg a reményt vesztettségüket, de süt a tekintetükből, hogy nincs reménységük. Mert munkanélküliek lettek, mert nem tudják a számláikat fizetni, mert a pénzügyi válság tönkretette őket, nem tudják a tartozásaikat már a megemelt kamatokkal együtt törleszteni, mert nem várt betegség ütött be, mert tönkrement a házasságuk, elveszítették a társukat, a gyermeküket, és lehetne még hosszan sorolni a tragédiákat. De reménység nélkül nem lehet élni. Van-e reménység, amely megtart a legnehezebb napokban, legnehezebb órákban is, akkor is, ha baj van, amely nem omlik össze. Testvéreim, van, és ennek a reménységnek a birtokában, tudatában lehet minden élőhitű keresztény ember. A keresztény ember reménysége abban különbözik minden más ember reménységétől, hogy a keresztény ember nem magára épít. Az ő reménysége nem emberi reménység. Nem arra épít, amit ember, én magam vagy más, amit képes megtenni. Nem az orvostudományra épít. Nem a fehérköpenyes félistenek tudására, ahogy Ulrich Párcáni fogalmazott. Nem is valami ideológiára, nem eszmére építünk, hanem a halálból feltámadt élő Jézus Krisztusra. Ő a mi reménységünk. Ő is az az Isten, aki őt a halálból feltámasztotta. Pál apostol így vall egy másik helyen erről a reménységről, a második korintusi levél elején, az első fejezet 8. versétől. Mert nem akarjuk, testvéreim, hogy ne tudjatok arról a nyomorúságról, amely Ázsiában ért minket. Rendkívüli mértékben, sőt, erőnkön felül megterheltettünk. Annyira, hogy az életünk felül is kétségben voltunk. Sőt, mi magunk is elszántunk magunkat a halálra, azért, hogy ne önmagunkban bizakodjunk, hanem kiben? Hanem az Istenben, aki feltámasztja a halottakat, aki ekkora halálos veszedelemből megszabadított minket, és meg is fog szabadítani. Benne reménykedünk, hogy ezután is megszabadít. Hogy ne önmagunkban reménykedjünk, hanem ő benne, Istenben, aki feltámasztja a halottakat. A keresztény reménység tehát ott lép színre, ahol minden más emberi reménység csődöt vall, ahol nincs tovább, ahol az emberi reménység kapitulál. A történetünkben a hajó tulajdonos anyagi hasznába vetett reménység csődöt vallott, mert be kellett a rakományt önteni a tengerbe. A kormányos és a matrózok szaktudásába vetett reménységén bizony kifogott a több napja tartó vihar. Elégtelen volt. A katonák reménysége, hogy gyorsan Rómába jutnak a foglyokkal együtt, és véget ér a küldetésük, fellélegezhetnek, ez a reménység is szerte foszlott. Végül elveszett megmenekülésünk minden reménye, írja Lukács. Ekkor lépett fel Pál, a reménység embere, a reménytelenség hajóján. Mire épült Pál reménysége? Pál arról beszél, hogy ő Isten üzenetét vette, akinek ő szolgál, és Isten ezt üzente, hogy ne félj, Pál, neked a császár elé kell állnod, és Isten neked ajándékozta mindazokat, akik veled vannak a hajón. És aztán így folytatja, ezért bizakodjatok, férfiak, én hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, ahogy nekem megmondta, egy szigetre kell kivetődni. És így is történt. Ezt az ígéretet és ennek a beteljesedését várta Pál, és nem hiába várta. Testvéreim, a keresztény embernek a reménységre arra alapszik, amit Isten az ő igéjében kijelentett nekünk, amit megmondott nekünk. Jézus olyan világosan beszél erről, hogy az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim örökre megmaradnak. Soha nem múlnak el. Ha valaki maradandó talajt keres, maradandó fogódzót, reménységet, az keresse a Biblia üzenetében. Az nem változik, azt nem kell revidiálni, legfeljebb a fordításokat, de az üzenetet semmiképpen nem kell korrigálni, hozzáigazítani a kor elvárásaihoz, kívánalmaihoz. Nekünk kell a Bibliához igazodni, és nem fordítva. És akkor nem fogunk csalódni sosem a reménységeinkben. A történet végén látjuk, úgy is történt, ahogy Isten megígérte Pálnak, így történt, hogy mindnyájan szerencsésen kimenekültek a szárazföldre. És végül, testvéreim, hogyan lehetünk mi magunk a reménység emberei? Én azt gondolom úgy, testvéreim, hogy nap mint nap tudatosítani kell magunkban, hogy az, amire én magamtól képes vagyok, az csak a kétségbeesésre elég. Persze lehetnek jó ötleteim és gondolataim, de az Isten tökéletes jó gondolataihoz képest kétségbeejtően kevés. Persze, hogy elmondhatom a vágyaimat, a kéréseimet és ötleteimet az én Uramnak, de azzal a fontos kiegészítéssel, hogy Uram, a Te terved ezerszer jobb. Mutasd meg nekem a Te akaratodat. Ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem úgy, ahogyan Te. És segíts ahhoz igazítani az életemet. Ha így élünk, nem a magunk reményvesztett életére építve, hanem a mi Urunk vezetésére, igéjére építünk, és őrá várunk, akkor az életünk egészen reménységet hordozhat. A leghétköznapibb dolgok is. Gondoljatok csak bele, maga az, hogy Pál eszik, a hajón eszik. Ez reménységet hordoz. Igen, mert a begyinító félelem helyett lehet enni, és az étkezés is reménységet hordoz, ahogyan ezt Pál is tette, még akkor is, ha sötét van, ha reménytelennek tűnik is a helyzet. Ha egy fiatal nem mérgezi magát alkohollal és cigarettával, drogról nem is beszélve, mert tudja, hogy Ura a Szentlélek templomává tette az ő testét, akkor ő a reménység hordozója. Ha egy fiatal megőrzi szüzen magát a házasságig, és nem enged a nyomásnak, a csúfolódásnak és a vágyainak, akkor ő a reménység embere. Mert Isten teremtési rendje szerint így lesz igazán jó és gyönyörködtető a házas élet. Mert nincsenek emlékképek, amikkel vihaskodnia kellene. Ha valaki az Úr küldő szavára elindul és végzi a bizonyságtévő szolgálatot gyülekezetben, börtönben, kórházban, ismerősök, kollégák között, rokonok között, akkor nem kell, hogy elkedvetlenedjen azon, hogy nincs talán megtérés, nincs pozitív visszajelzés, vagy hogyha visszaesik, aki korábban hitre jutott. Ránk nem az újjászülés feladata bizatott, azt a Szentlélek végzi. Mi nem tudunk senkit megtartani. Ez nem jelenti azt, hogy ne menjünk az elkallódottak után természetesen, de egy megtartó van, Jézus. Ő tud megtartani. De a reménység emberei bizonyságot tehetnek, mert tudják, hogy az ige nem tér vissza üresen. Megcselekszi, amiért az Úr küldte. Lehet, hogy én most nem látom azonnal ennek a hatását, de nem ez a lényeg, hanem az, hogy az Úr megígérte, hogy nem fog üresen visszatérni. Nem volt hiába való. És majd meglátom, hogy volt értelme, volt gyümölcse, várom reménységgel. lehetünk a reménység emberei veszélyben, halálos veszélyben is. Mert tudhatjuk, hogy ha véget ér ez a földi létünk, nem a semmibe hullunk, hanem a mi Urunk örömébe vehetünk, aki helyet készített számunkra. Így lettek a reménység emberei, vagy 250, majdnem 300 évvel ezelőtt John Wesley számára azok a Hernhuti testvérek, akik a csendes óceánon átkelő hajón énekeltek, annak ellenére, hogy óriási veszélyben volt a hajó, viharba került. John Wesley, akit Isten később a metodista ébredés elindítójaként használt, azért indult Georgiába, Angliába, hogy indiánokat térítsen. Azt írja a naplójában, mikor őt halálfélelem gyötörte, és közben látta az élőhitű Hernhuti atyafiakat énekelni, én elmegyek indiánokat téríteni. De jaj, ki fog engem megtéríteni. Aztán hitre jutott, megismerte az Úr Jézus kegyelmét, és hirdette az örömüzenetet. De számára a reménység emberei voltak a viharban éneklő Hernhuti atyafiak. Igen, testvéreim, még a haldoklásunk, még a halálra készülésünk is hordozhat reménységet. Nincs vége mindennek. Most kezdődik csak az igazi. Több ilyen emléket hordozok magamban. Apósom, aki 4 éve halt meg, mikor a közelgő haláláról beszélgettünk vele, azt mondta, nem történik más, csak Isten áttesz az egyik kezéből a másik kezébe. Édesanyám, aki 6 éve halt meg, azt mondta a húgomnak, aki gyakran meglátogatta őt a kórházban Budapesten, ne aggódj miattam, az Úr kezében biztonságban vagyok. És emlékszem még testvérekre itt a nyíregyházi metodista gyülekezetben, az onkológián a közös énekekre, Hegedűs Gusztávné Erzsikével, rebegő ajkakkal erőtlenül, de még énekelt velünk együtt. Emlékszem Hudák Sanyi bácsira, nem sokkal a halála előtt, hebegő ajkakkal, imádságban mondta, olyan boldog vagyok. Emlékszem Rakovics Béla testvérünk mosolygós, békességes arcára most az ősszel, ahogy készült a második szívműtétjére, amit már nem érhetett meg. Tudta, kihez megy. Reménység emberei. Előre vetítették számunkra a jelenések könyve ígéretét, és láttam új eget és új földet. Mert az első ég is az első föld elmúlt, és a tenger nincs többé. És a Szent Várost, az új Jeruzsálemet, láttam, amint alászáll a mennyből, az Istentől felkészítve, mint egy mennyasszony, aki férje számára van felékesítve. Hallottam, hogy egy hatalmas hang szól a trónus felől, íme az Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek. És maga az Isten lesz velük, és letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. Testvéreim, mindannyian együtt hajózunk. Együtt hajózunk másokkal az élet útján. Munkatársakkal, szomszédokkal, családtagokkal, rokonokkal, testvérekkel, osztálytársakkal és csoporttársakkal. Van, akivel könnyű együtt hajózni, van, akivel nehéz. De az Úr adta őket nekünk egy időre, hogy együtt hajózzunk, hogy utitársak legyünk. Legyünk számukra a biztos, a Jézusi reménység hordozói, akik várják őt és az ő ígéreteinek beteljesedését. Amen. Yeah.